Pilinszky János. Három etűd a bűnről. Első. Kutuzov visszavonul.
Mi van, Koffein?
Parancsoljon, itt írja alá főfelügyelő úr.
Szóval, ahogy mondtam, ebédidőben távozom. Semmi feltűnés, semmi búcsúztatás. Még a sofőr se tudja, hogy utoljára vagyok itt.
Koffein.
És az újságíró? Persze, persze. Na, mindegy, küldje be.
Riporter. Nem hittem volna, hogy fogad.
Kérem, én csak goromba vagyok, de kiismerhetetlen is.
Goromba?
Arra számítottam, hogy a beszélgetésünk legfeljebb 1-2 percig tart majd.
1-2 percig nem értem.
Épp ez az. Ha értené, 1-2 perc is elég volna. Ismerem magamat. Ha egyszer belekezdtem, addig nem tudom abba hagyni, amíg valami világosság nem ül ki a partnerem arcára. Különben szólítson nyugodtan Kutuzovnak.
Újságíró papírosol a térdén, kezében ceruzával.
Szóval, tud róla, hogy a háta mögött Kutuzovnak hívják?
Kutuzov.
Kérdezz akármit, csak kérdezz. Ma déli egyik vagyok utoljára a szolgálatban, különben talán nem is fogadtalak volna.
Riporter.
A beosztottjait is tegezi?
Csend.
A beosztottjaidat is tegezed?
Kutuzov.
Mostantól, pontosabban, vedd úgy, hogy mostantól mindenkit csak tegezni merek.
Röviden. Ezért vonulok vissza.
Még rövidebben? Lényegében ez az én történetem, ez az én esetem, ha úgy tetszik.
Nem gondolsz arra, hogy pótolhatatlan vagy?
Ijesztő kérdés. Így éjfélre se fejezzük be.
Volt-e valami módszered?
Nem volt. Ezért nincs is, amit továbbadhattam volna, és már ezért se lehetek pótolhatatlan. Az osztályom elsőrendű gépezet. Legkisebb csavarja is pontosan működik.
És gondolod, hogy nélküled is pontosan működik majd?
Talán még pontosabban. Nézz körül a szobámban. A függönyök nappal is behúzva. Nézd meg figyelmesen a lámpámat. Éjjel-nappal ég. Nézd az arcomba. 30 évet szundikáltam át itt, kivéve néhány órát, néhány másodpercet. Most már ne vágja szavamba. A többiek mindent tudnak, ami összerakható. Istenem, így is lehet. Én beírem azzal, hogy minden jelentést, minden fényképet az asztalomra tegyenek, de sose igyekeztem a világos pontokon úgy, ahogy összekötni. Jobban érdekeltek, valamivel jobban, a limlomok. Minden bűnügyben vannak jócskán, akadnak limlomok, és főként bennem. Mégis, amit valóban kerestem, az mindig a bűnügy sötét magja volt, amit a többiek rejtélynek mondanak, de amit én magamban mindig fekete napocskának becéztem. Egyszer jártam Amboise-ban, tudod, ahol Leonardo meghalt. A falon egyik utolsó mondata olvasható. Aki életében nem szemlélődött eleget, minden pillanatát elpocsékolta. Ezt Leonardo írta. Aki az egyben megrajzolta a Sztálin orgonát, a biciklit, a gépfegyvert, a légkondicionálót, amikből persze semmit se készítettek el életében. Hát én egyebet se csináltam, mint azt a fekete napot szemléltem, olyan türelemmel és megszállottan, hogy azt is mondhatnám, egész életemet átaludtam. Különös ez a fekete napocska, ez a lyuk a tények szövetén. Volt úgy, hogy magától és minden átmenet nélkül felragyogott, de volt, hogy a dolog lassabban és körülményesebben ment. A fekete lyuk maga sokszor továbbra is fekete maradt, de lassan kezdte megvilágítani, kirajzolni maga körül a limlomokat. Képzeld el! Megesett, hogy a rongyos zsák
egyszer csak kristályá változott a fekete nap fekete fényében. Érted ezt? Ilyenkor moccanni sem mertem többé. Igyekeztem még mélyebben szundítani. És vártam, szemhéjamat épp szememen is résnyire eresztve. Ezentúl egyedül ebben a lőrésben bíztam már. És fantasztikus volt, amikor a fekete nap kerek teljességében felragyogott. Tévedhetetlenül és teljesen hittem sokáig. Érted? De ma már tudom, hogy ez nem igaz. A fekete nap továbbra is felragyoghat, persze, de a közepe akár egy gombos tűszúrás. Ettől csak annál feketébb lesz. Ezt 2 hete tudom biztosan. Fölismerésem végleges, lemondásom visszavonhatatlan.
A főfelügyelő előre könyökölt.
Látom, hogy kezded megérteni. Kutuzovot. Mi több, látom, hogy látsz is már. Lehetséges volna, hogy pár perc is végeztünk? Hát figyelj ide, elmesélem neked az utolsó ügyemet. Azt a tűszúrás, barátom, amit akkor megpillantottam, és amire fölszúrva én magam is forgok azóta. Előbb talán a limlomokkal kezdeném.
Frissen behavazott város, puhán vakító fehérség. Reggel 10 óra lehet. Kutuzov nehézkes sietséggel benyit egy zsúfolt kis lámpaboltba, akár egy köpcentire összezsúfolt cseppkő barlangba. Régi vendég, az asszonyság is e szerint fogadja. Kutuzov lerogyva egy karosszékbe.
Újra romolhatott a szemem. A régi lámpám már nem a régi. Új kellene. Álló lámpa? Természetesen. A fontos az, hogy amikor ég, az az érzésem legyen, hogy az esti utcán áldogálok. Nem, ez nem jó. Ez se. Ez még rosszabb. Mintha reggeli 3 volna. Nekem olyan 10-11 óra körüli fényre van szükségem.
Váratlan férfiú hang.
Anya, a pincében van egy!
A lejárónál 12 éves fiú áll, akár egy régi fényképen. Kutuzov fölragyogva a fiú fele.
Sejemernyője is lehet, mindegy.
A fiú felhozza a csiga lépcsőn, leteszi az asztalra és meggyújtja a lámpát.
Este 10 óra van, uram.
Kutuzov kezében a becsomagolt lámpával gyalog baktat a közeli taxiállomásig, közben egy karácsonyi könyvesbolt, egyik kirakatában ifjúsági könyvekkel. A férfi itt egy pillanatra megáll, és szinte gyerekes pillantást vet a könyvekre. Majd egy presszó következik. Kutuzov benyit és iszik egy kávét a pultnál. Kutuzov.
Ezt a lámpát vásároltam.
Az újságíró készséges udvariassággal abba hagyja a jegyzetelést, Kutuzov szorosan összezárja a szemét.
December 16-a volt. December 20-án kifele menet, Koffein visszafordult az ajtóból. Karácsonyra megvettem a fiamnak a Kis dobos című regényt. Főfelügyelő úr bizonyára ismeri, hiszen a napóleoni háborúkról szól, és vigyorog. December 28-án csomó fényképet tesz le az asztalomra, és hallom a hangját. Üzletzárás után mindig beengedte egy férfi barátját, egy sofőrt. A hátsó raktárhelyiségben szeretkeztek, már előzetes letartóztatásba is helyeztem a legényt. És a nő meghalt? Hallom most is a saját hangomat. És ismét Koffein beszámolóját foszlányosan. Még él, de eszméletlen. Nincs sok remény. Kíván beszélni a sofőrrel?
Újságíró.
És a fényképek? Vigyázz, Kutuzov, ilyen egyszerű nem lehet. Te csak keresd meg a te fekete pontocskádat. Ezt mondtam, vagy inkább dudoráztam magamban. A presszó, ahol a kisasszonyt eszméletlenül találták, inkább cukrászda volt, ahol kávézni is lehetett álló vendégek a pultnál. Na, gondolj most arra, Kutuzov, hogy itt kávéztál, mielőtt taxiba szálltál. Végignéztem a fényképeket. Még egyszer a szinte tökéletes rendet, s azt a néhány kapkodó késszúrást. És egyszerre semmit se láttam. De épp ez a semmi, ez kellett nekem. Most már ránézhettem Koffeinre, úgy se láttam. Mint mindig, most is zavarba hozta üres tekintetem. A sofőr tagad? Mire én? Eresz-e szabadon, vagy egyelőre mégse? A taxiállomás nincs messze a presszótól. Engem egyedül az érdekel, hogy a nővel mi lesz. Ha magához tért, vagy netán meghalt, azonnal jelentse. Most pedig hagyjon aludni.
Újra az újságíró felé. Január 5-én jelentette ki Koffein, hogy a nő meghalt, s közölheti-e az újabb hírt az újságokkal. Még ne? Még adjon legalább 48 órát nekem. És amikor Koffein az ajtóból visszafordult, vagy még inkább egy hetet, folytattam, szinte könyörögve. A presszót nyissák ki, és a volt kiszolgálónőt helyettesítsék be egy hasonmással. Fontos volt, hogy egy volt táncos nő legyen, aki épp hogy kiöregedett. Tudja, amikor a presszóban kávéztam, kissé be kellett hajolnom a cukorért. Ekkor láttam, hogy a nő harisnyanadrágban áll a pult mögött, alul szinte mesztelenül, 90 fokos lábtartással, mint minden táncos lány. Mindez akkor jutott eszembe ennyi és semmi több, amikor Koffein visszafordult az ajtóból. Jellegzetes limlom. De mitől lett fontos? Koffein, mondtam, forduljon még egyszer vissza az ajtóból. Igen. A sofőr zárás után járjon be ismét a boltba. Meglehetős késéssel, ahogy a gyilkosság előtt is. És szeretkezzen a megölt nő alter egójával a sufniban. Majd legalábbis mímeljék. Jó éjszakát, és többé ne forduljon vissza egyelőre. Kutuzov itt szinte fájdalmasan összeszorítja csukott szemét. Ki tudja, mennyi ideig ültem és vártam, amikor az első limlom megvilágosodott. Karácsonyra megvettem a fiamnak a Kisdobos című regényt, főfelügyelő úr bizonyára ismeri. Mondta Koffein az ajtóból visszafordulva, és vigyorgott. Jaj. A két kezembe temettem az arcomat. Féltem. És mégis kalapkabát és a presszóhoz hajtattam. Az ajtón át láttam, hogy az új kisasszony épp kávét főz, de engem most egyedül a kirakat érdekelt. Hát persze. Arra a részére az üvegnek, ahonnét be lehetett volna látni a pult mögé, színes plakát volt ragasztva. Rátettem az ujjamat a plakátra, és lassan lefelé húztam. Lassan, nagyon lassan lefelé az arcom magasságából. Mint egy 15-20 centis lefele vándorlás után a papíros engedett, és az ujjam hegye megállt egy lyukban. A kirakat csupasz üvegén. Bekukucskáltam a lyukon a pult mögé, ahol az új kisasszony harisnyanadrágban állt, és épp a kávéfőzőgép karját nyomta le, miközben 90 fokban kövérkés rózsaszín hanyagsággal pipiskélt a szokatlan erőlködéstől. Visszasimítottam a helyére a félig kimetszett plakát nyelvecskét, akár egy kulcsuk forgatható fedelét. Újságíró átszellemülte. A fekete nap fölragyogott. Kutuzov. Igen, de épp ez az, hogy nem. Mégsem. A közepén tűszúrásnyi fekete pont maradt, s azóta is, ha lehet, minden perccel csak mélyebb, üresebb és feketébb, most is, miközben itt ülünk. Akkor valósággal le voltam taglózva, mégis automatikusan cselekedtem. Tovább is tehetetlenül. A presszó mindig 9-kor zárt. Egy hét múlva pontosan 9:30 autóba ültem, és a kocsit megállítottam messze a presszótól. A gyanúsított sofőr előírásosan 9:45 érkezett, kopogtatott, és a kisasszony beengedte. 10-15 percet kellett még várnom. Akkor kiugrottam a sötét autóból, és rohanni kezdtem a bolt felé, mire a leselkedő árnyék ösztönösen levált a kirakatra ragasztott plakátról. Zihálva futottunk mind a ketten, minden ízemben remegtem, amikor vállon ragadtam, és magam felé fordítottam. Ő volt az. A kisfiú a lámpaboltból. Újságíró. Valójában nem is olyan rejtélyes. A kamaszkor... Kutuzov. Autóval vagy? Újságíró. Szívesen hazaviszem. Hazaviszlek, ha akarod. Köszönöm. A lámpát most se oltod el? Szó nélkül kimennek. Az üresen maradt szobában magányosan ég az állólámpa. Egy tapéta ajtón át belép a bolti kisfiú, és illedelmesen eloltja az égő állólámpát.
Második. Ítélet. A GI elmegyógyintézet lakója vagyok több mint 30 esztendeje. Tudok írni, olvasni, számolni, és kivált jártas vagyok a matematikában és zenében. Egyedül saját életemre nem emlékszem. Két álomerejű emlék kivételével. Ágyam fölé csomagoló papírra kövér, hatalmas betűkkel a következőket szögeztem ki a falra. Nevem mondjuk N.N. Születési helye és ideje ismeretlen. Anyja neve ismeretlen. Apja neve ismeretlen. Kórképe senki se közölte velem. Kórházi felvétele 1949. december 3-a. Kora kb. 60 éves. Megjegyzés. Életéből mindössze két emléke, vagy inkább álomképe van. Új kapcsolatokra alkalmatlan. Ugyanakkor lehetetlen, hogy csak ennyi volnék. Hatkor ébresztő, mosdás, bögretej, toalett, vizit, ebéd, 2-től 4-ig csendes pihenő, gyógyszerosztás, hőmérőzés, kis vizit, vacsora. Sorakozó injekcióért az orvosi szoba előtt, és utána alvás. És még ez is szinte nélkülem, tökéletesen nélkülem. Minden nemű álom nélkül. 30 éve élek így. Mint az elvermelt krumpli. De hogy éltem azelőtt, és egyáltalán élek-e még? Ez utóbbi kérdés egyre inkább foglalkoztat. Az egyetlen, ami cáfolni látszik, két emlék, két rettenetes erejű, egész lényemre ráfeszülő emlék. Az első. Épp jövök haza, tompa és üres vagyok a veszteségtől. Besötétedésig bolyongtam az erdőben, hogy időt adjak neki a szóváltás nélküli távozásra a kettőnk számára bérelt villából. Holnap én is elutazom, bezárom a házat, leadom a kulcsokat és vonatra szállok. Erőtlen, mondhatnám, kivérzett kézzel nyomom le a félig meddig idegen, sokáig belakott, de mostanra annál inkább elidegenedett villa ajtaját. A sötét holban meglepetten látom a keskeny fénycsíkot szobájának ajtaja alatt. Izzó fém száll a küszöbön. Valósággal megvakít, fáj. Égve hagyta volna a villanyt, miután eltávozott. Benyitok. A szoba közepén áll és csomagol. Tesz-vesz, mintha nem is léteznék. Túl vagyunk, messze túl vagyunk minden lehetséges szóváltáson. Úgy látszik, már csak jelen lenni tudok, hiszen itt állok a közelében, kalapban, téli kabátban, mozdulatlanul. Válaszul erre? Abba hagyja a csomagolást, és megvetően leengedi magáról zizegő hálóköpenyét. Tökéletesen idegen nő. Minden közönynél idegenebb. Csak a fájdalom taposása ismerős a mellemben. Képtelenség. A nő merő anyag. Vörös viaszból van egész teste, és két duzzadó melléből émeítő fogkrém csusszan alá két lassú fehér csík. Érzem, amint zsugorodok, és a szoba kőkemény sarkába csapódom, és ordítok. Mondd legalább azt, hogy vége van! Miközben ravaszul arra gondolok, hogy reggel én is vonatra szállok, s miután nagy nehezen sikerül feltornásznom bőröndemet, hanyat dőlök a puha, meleg kanapén, s megkönnyebbülök a végső késszúrás előtt. Ami után... A másik emlék, hogy bőrön nélkül kilépek a villából, s valaki leüti a kalapomat. Nem tudom, hányan lehetnek, sötét van, s annyi a bokor. Lehet, hogy csak egy valaki ütver, döfköd, tépdes... Mintha egy egész tömeg lincselne. Ma december 3-a van. Pontosan 30 esztendeje, hogy itt lakom. Ez az egyetlen biztos pontom az időben. 6-kor ébresztő. Elsőnek megyek ki a toaletre, és épp lehajtom a régi módi faülőkét. G.R.-t 20 évi kényszermunkára, D.L.-t viszont kötél általi halálra ítélték. Ők volnának, akik 30 évvel ezelőtt brutális módon megöltek. Tehát mégse élnék? Izgatottan, szinte szünet nélkül motyogom magam elé a mondatot, nehogy bárki meghallhassa és megakadályozhasson. 30 éve először vagyok nyugodt, de este az injekció után továbbra is ébren tart heves szívverésem és pattanásig feszült elhatározásom. Meg kell tudnom, hogy élek-e, vagy 30 évvel ezelőtt megöltek pontosan ezen a napon. Az alvó hálóteremből végigosonok a kék fényű folyóson, be az orvosi szobába. Kalap köpeny a fogason.
mintha egyenesen nekem készítették volna oda, cipő nem kell, ugyan kifigyeli az ember lábát ilyen rendkívüli esetben. Süppedő hó az udvaron, a kórházi portás szuszogva alszik a fülkéjében. A városka telve parkokkal és terekkel, nyakig begombolt házak és kőfalak, csupa kő és hó a sötétben. Bocsánat, merre találom a városi könyvtárat? A fejkendős asszony leteszi kosarát, úgy mutatja kesztyűs kezével, merre menjek. Hatalmas park, csodálatos kastély, puha és meleg ablaksarok. Kérem, a 30 évvel ezelőtt archivált újságok érdekelnének. A fiúnak hal szeme van. Tessék fölmenni a második emeletre, balra az első ajtó. Fölmegyek a piros szőnyegen, és benyitok a részkilincses szárnyas ajtón. A mennyezeten freskók és cirádák, a falak mentén emeletes könyves polcok. A süppedő szőnyegen elbűvölten állok a sejemernyős lámpák fényében meggörnyedve ülő tudós kutatók háta mögött. Árnyszerű, előkelő inasok zajtalanul kávét és italokat szolgálnak ki a könyvek és újságok mellé. Egy hamutál szélén cigaretta füstöl. Az egyik őszülő inas észrevétlenül mellém lép. Szeretném az 1949. december 3-ai újságokat látni. Ha lehet az esti különkiadást. És találomra megindulok az asztalok között. Egy üvegezett kiugróban virágmintás fotel.
Parancsol fogyasztani valamit?
Egy pohár vörös bort. Talán. Nem szabad leülnem a fotelbe, de már is ellenállhatatlanul beleroskodok. Mi az, ami a bűnben oly pihentető? Az előbb még este volt a parkban. Most meg Leonardói alkonyat, barna faágak, ékírása mögött mennyei hegek és vérfoltok.
Talán rosszul van?
Az őszes inas kérdez. Csésze kávé és egy elsárgult újság a guruló asztalkán. A kezemre nézek, csupa alvat sötétség. Nem merek semmihez se hozzáérni, de végre kipihenhetem magamat. És egyelőre ez is több, mint elég. Az inas az ablakhoz megy, és kinyitja, hogy levegőt kapjak. A kert most már lángol. Nem a park. Egy régi kert. Az a kert. Piros-fekete foszlányokra gyűröm, tépen maszatolom az újságot, és az ablak párkányba kapaszkodom. 30 év óta először sírok.
Inge! Semmit se értek, semmit se tudok. Inge! Drágám! Mindent értek, és mindent tudok már.
A kert kialszik, és vele a park is. A teremben mindenki engem néz. Mezítláb állok a szőnyegen. Tekintetem az olvasók, a kopasz fejek és piszkos nagy ujjam közt repked, még végre minden megáll, akár egy fényképen. Ezt az eleven húsvér fényképet veszi kezébe az ősz inas, aki az előbb kiszolgált, és ezzel a fényképpel a kezében a könyvtár egyik sarkában égő gyertyához megy, és a fénykép sarkát meggyújtja. A fénykép életnagyságban lángba borul, és elég.
Harmadik. Johann Sebastian Bach elnémul. Mint egy 10-20 Hitler fényképet láthatunk, a fényképek némán állnak, de kísérőként környezeti hangokat, zajokat hallunk. A képek diakattanással egymás után következnek, de az idő visszafele menő sorrendjében. Az első fotó egyike a Hitlerről készült utolsó felvételeknek. Míg a két utoljára vetített, kamaszként majd anyja karján mutatja. Ezt a sorozatot 15-20 auschwitzi fénykép követi. A legtöbb álló, de némelyik meg is mozdul. Ez a vetítés hangtalan. Kopaszra nyírt női és férfi fejek szemből és profilból. Fölszabadult, apatikus foglyok a hóban, rabruhában, némelyek takaróban. Mint hamu a szélben, időnként meg-meglebbennek és súlytalanul visszahullanak.
Az utolsó kép. Görnyedt asszony három kisfiúval. A harmadik kisfiú némileg leszakadva a zsebre dugott kézzel megy. 6 éves lehet. Koravén fejét mindentől és mindenkitől elszigetelten lehajtja. Egy kalapácsos kéz hatalmas szegeket kalapál a fénykép 4 sarkába és magába a fényképbe. Csend. Fölzeng Bach hámol miséjének szanktusza. Aztán a kép fokozatosan elsötétül, és a sötétben fölsír egy újszülött.